Eredményes élettalálkozó 2014. december 12-e. Élet.
Úgyhogy még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindannyiatokat. Sziasztok! Egy jó néhány új arcot is látok, jó néhány régit. Mindenkit külön tisztelettel és szeretettel látunk itt közöttünk. Ez az eredményes élettalálkozó, amely immár több mint 10 éve megrendezésre kerül minden péntek reggel. Úgy is mondhatnánk, hogy igen nagy hagyományokkal bíró rendezvény, aminek ma egy egészen különleges napja és alkalma van. És ez az, hogy egy nagyon kedves barátom fog beszélni, ő is. Úgy döntöttünk, hogy többen osztjuk meg magunk között a mai napot. Aki, hogy is mondjam, az egyik legkülönlegesebb ember, akit ismerek. És nem azért, mert olyan profi, bár profi, nem azért, mert néha zavarba ejtően nagy tudása van, bár nagy tudása van, hanem leginkább a jelleme miatt. Valaki miatt, akinek, hogyha barátja leszel, akkor újra meg újra kellemesen csalódsz. Valaki miatt, aki, hogy is mondjam, azt, amiről beszél, azt éli is. De úgy igazán. És nem erre vágyunk mindig, hogy olyan emberektől kapjunk tanácsot, hogy olyan emberek segítsenek nekünk átlépni a saját korlátainkon, akik a magukéit is átlépik, akik maguk is teszik és cselekszik azt, amit mi is szeretnénk. És nem tudom, hogy az üzleti életben hányan forogtok és mennyire mélyen, de nagyon sokszor látunk külsőségeket. Látunk olyat, hogy a forma megvan. Nagyon szép, jó reggelt. Ahol csak tudsz, fog a helyet. Látunk külsőségeket. Én néha azt is merem mondani, hogy sznobizmust. Nagyon szépen megkötött nyakkendőt, bár a nyakkendővel nincs semmi baj, és én is szeretem szépen megkötni. Nagyon merev, hideg arcokat, nagyon profi külsőségeket. Amik, ha az ember, ha egy picit közelebb megy, akkor a külső héj alatt néha nem azt találja, ami kívülről látszott. És aki most fog beszélni, teljesen fordítva működik. Teljesen mindegy, hogy mit látsz kívül, ahogy egyre közelebb mész hozzá, egy igazi embert látsz, aki arról beszél, amit él, és azt éli, amiről beszél. Úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel Szász Mátyást.
És én is akkor köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Egyrészt, akik itt vagytok, nagyon örülök, hogy eljöttetek. Másrészt pedig, akik a felvételt nézitek, vagy hallgatjátok. Tudotok kell, nagyon fontosak vagytok nekünk. Remélem, hogy meg fogjátok majd érteni a nap végére, hogy miért mondom ezt. Ma az önbecsülésről fogunk beszélni. Én legalábbis erről szeretnék. Azért választottam ezt a témát, mert Sanyival beszélgettünk arról, hogy valamikor talán hosszabban is egy olyan 20-30 percben megoszthatnék veletek egy pár gondolatot, és akkor azon gondolkodtam, hogy mi legyen ez a gondolat. Hogyha csak egy dologról beszélhetnék, akkor mi lenne ez az egy dolog? És kiválasztottam a szerintem legfontosabb kvalitást, amivel mindannyian rendelkezünk, vagy rendelkeznünk kellene, a személyiségünknek az alapját, azt, ami igazából mindent befolyásol, hogy mit teszünk, hogyan tesszük azt, mit merünk és mit tudunk magunkról elhinni, mitől félünk, mennyire félünk, ezek a félelmek mennyire akadályoznak minket abban, hogy megtegyünk bizonyos dolgokat, hogy hogyan viselkedünk, hogyan gesztikulálunk, más emberekkel milyen a kapcsolatunk, milyen baráti, családi, üzleti viszonyokra tudunk szert tenni, mennyire könnyen tudunk előre menni az életben, mennyire tapasztaljuk és érezzük azt, hogy a világ az egy ellenséges, avagy barátságos hely. Igazából ez mind-mind-mind a személyiségünknek a gyökeréből, az önbecsülésünkből, önértékelésünkből fakad. Én azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb téma, amiről beszélhetünk, amiről beszélnünk kell. És kezdjük egy kis humoros, vicces résszel, hogy hogyan nem lehet önbecsülést építeni. Arra egy gyors kis példa, hogy Ádám áll az édenkertben, és kérdezi Istent, hogy Isten, miért van az, hogy Évát ilyen gyönyörűre teremtetted? Hát azért, hogy szeresd őt. De miért ilyen szép hosszú a haja? Hát azért, hogy szeresd. És miért ilyen gyönyörű formás az alakja? Hát azért, hogy szeresd. Értem Isten, de akkor miért ilyen buta? Azért, hogy ő is szeressen téged. Na így nem lehet önbecsülést építeni, és ez ugye csak egy vicc, de mennyi-mennyi ilyen megállapítást hallottunk az életünkben. Mennyi-mennyi dolgot vágtak a fejünkhöz, főleg gyerekkorunkban, de akár most is, nem? Tehát, hogyha megnéznénk azt, hogy mennyi pozitív megerősítéssel találkozunk mások részéről, a média részéről, a barátaink, vagy az ellenségeink, vagy csak úgy a magánember részéről, mennyi pozitív és mennyi negatív kritikával, ezt nem csinálod jól, azt nem csinálod jól, ez sugározza az éter, hogy nem vagy elég jó, hogy nincs elég neked, semmiből nincs elég, se autóból, se tévéből. Most pont láttam egy olyan kis furgont, amire az volt írva, hogy tévézzen több képernyőn. Több képernyőn? Hát egy is sok, egy is felesleges, tehát mindig csak az jön, azt nyomják, hogy nem vagy elég jó. És sajnos egy kisgyereknek az elméje, az nagyon befogadó. Az úgy van vele, hogy amit a környezete visszatükröző, nem látja magát kívülről, ő elhiszi azt, amit a többiek sugároznak felé, hogy figyelj, te ilyen vagy, te ezt tudod, vagy nem tudod éppen. És akkor mondja a kisgyerek, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Hogy űrhajós, te hogy leszel űrhajós, hentes leszel, mint apád volt. Tehát olyan impulzusok jönnek, ami képzeld úgy el, mint egy pohár vizet. A kisgyerek, amikor megszületik, egy kis csecsemő, az egy tiszta pohár víz. És ezek az impulzusok, ezek ilyen egy csepp tinta, és még egy csepp tinta, és így sötétedik a víz, és egyre sötétebb a víz, és már a végén nem látsz át rajta. És bizony-bizony, állítólag pszichológusok azt mondják, hogy a gyermeknek az első 6-7 éve alatt minden eldől, de állítólag már sokkal hamarabb is lerakjuk azokat az alapokat, amire aztán ez olyan, mint amikor kihúzzuk a nyilvesszőt, és az íjnak az útját azzal determináljuk. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kvázi ördögi kör, amiben vagyunk, amiben van a társadalom. Ugyanis igazából, és most ma fogunk kicsit keményebb dolgokról is beszélni, de az egész üzenet az pozitív összességében, de kérlek ne jegy meg attól, hogyha mondok néha egy-egy durvább dolgot. De azt akarom most mondani, hogy én nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, akinek eredendően, tehát úgy, hogy ő neki nem kellett hozzányúlnia, magas egyensúlyban lévő önbecsülés lett volna. Mindannyiunknak van ezzel gondunk, nekem is. Neked is, bocsánat, hogy ezt mondom. De sajnos ez van, és a szüleinknek sincs elég önbecsülése, vagy nem volt elég önbecsülésük, és éppen ezért, ami neked nincs, abból te hogy tudsz adni? Nálad nincs most egy narancs, hogy tudsz nekem adni egy szelet narancs, vagy egy gerez narancsot? Sehogy. Tehát először nekünk, ahhoz, hogy adni tudjunk, ahhoz először nekünk kell feltöltekeznünk. És bizony-bizony ebben a világ nem segít. Ebben sokan azért nem segítenek a szüleink, nem azért nem akarnak, mert nem tudnak. Ők sem biztos, hogy foglalkoztak ezzel a témával, és sokan pedig nem is akarnak. Ugye szokták mondani azt, hogy ne foglalkozz mások véleményével, mert a világ egyik felét nem érdekli, hogy mi van vele, a másik meg kimondottan örülnek, hogyha bajod van. Tehát egyszerűen nem szabad mások véleményére alapoznunk, és tudod, az alapoz másoknak a véleményére, annak az elsődleges forrása felnőtt korban, gyerekkorban persze, hogy a szülő, de felnőtt korban egyszerűen muszáj foglalkoznunk ezzel a témával, mert mindannyian handicappel indulunk, és át kell fordítanunk a tekintetünket a barátainkról, akiknek úgy nincs önbecsülésük, a szüleinkről, akiknek úgy nincs önbecsülésük, az ellenségeinkről, akiknek úgy nincs önbecsülésük, a médiáról, vagy az egészről, akinek úgy nincs önbecsülése, át kell fordítanunk afelé és arra a tekintetünket, akinek nekünk valójában el kell hinni, hogy mi miért és kik vagyunk. És ez egy érdekes dolog. Ugyanis, hogyha ezt egy kicsit mélyebben megvizsgáljuk, és megnézzük azt, hogy te, mint ember, vagy te, mint létező egyén, honnan és hogyan származol, és kitől kell te megkérdezd azt, hogy miért vagyok én ilyen, miért vagyok én ez, miért vagyok én az, aki, miért vagyok én egyáltalán, akkor teljesen más képet fogsz kapni, és erről hadd mondjak el egy igaz történetet, amikor ezt én megértettem igazából. A történet az úgy szól, hogy volt egy nagyon érzékeny lelkű, nagyon szolíd, és meglehetősen félénk kutya. És ez a kutya, nem lehet tudni, hogy hogy, ezt nem tudjuk, de valahogy az utcára került. Ez a félénk, szolid és nagyon érző lelkű kutya. És az utcára kerülni egy megszokott környezetből, bármelyikünknek még ilyen intelligenciával, ilyen lehetőségekkel, ilyen úgymond szociális hálóval, ami az embereknek megadatott, még ezzel sem egyszerű. Hát még ilyen szociális háló, ilyen védelem és ilyen mértékű intelligencia nélkül kikerülni egy olyan környezetbe, ami egy érzékeny lelkű, félénk és szolíd kutyának nagyon érdekes élmény lehet, finoman fogalmazva. És ez a kutya, ez télen került az utcára. Olyan télen, amikor nem volt túl hideg, de -5-10 fokok azért voltak, amikor esett a hó, és amikor ez a kutya a túlélésért kellett küzdjön. El kellett induljon, és kell keresni élelmet. Most gondolj el, hogy ha te az utcára kerülnél ma, hogyan keresnél élelmet? Vagy gondold el azt, hogy milyen érzés lehet az, amikor keresed az élelmedet, mint egy, most a kutyába gondoljunk bele, és egyszerűen meg kell lenned, amit találtál. Mert nincs más. Vagy amikor odamész emberekhez, mert eddig azt tanultad az emberekről, hogy ők szeretnek, és valamilyen szinten törődnek veled, akkor csak azt kapod, hogy takarodj innen, meg beléd rúgnak, meg elküldenek. Tehát ez a kutya, ez hónapokig kóborolt a télben, sokszor verekedésbe keveredett más kutyákkal, sokszor emberek kiabáltak rá és rugdosták, és így kellett élnie reménytelenül. Nem volt valós esély arra, hogy ez a helyzet ez megváltozzon. Nem voltak jó kilátásai. A kutyának nincsen túl vastag szőre. Ami azt jelenti, hogy ez a tél minden éjszakája, az éjszakai -5-10 fokokkal, az egy kihívás. Főleg úgy, hogy nem ettél aznap semmit. Főleg úgy, hogy nem ettél azon a héten semmit. És nincs esélyed, hogy ez valaha változni fog. Nincs valós reményed arra, hogy ez a helyzet, ez valaha megoldódik. És én ebben az állapotában ismertem meg ezt a kutyát. És úgy találkoztam vele először, hogy az én akkori kutyusomat sétáltattam, és szólt egy illető ott az utcában, hogy ne menjek arra, mert ott van az erdő alján egy kuvasz, és vad. Úgyhogy vigyázzunk, ne menjünk arra. És én nem vagyok egy különösebben félős típus, úgyhogy mondtam, hogy köszönöm, hogy szóltál, de köszönöm szépen, arra akarok menni. Úgyhogy arra mentünk, és ez a kutya ilyen 20-30 méterről így hátra nézett, és beszaladt az erdőbe. Mert már annyira megtanulta, hogy nem bízhat senkiben. Már annyira elkönyvelte, hogy neki erről fog szólni az élete, hogy hulladékot kell lennie, vagy éppen dögöket, vagy nem tudom, amit szemetet, amit talál. És hónapok teltek el, pontosabban az túlzás, kb. Másfél hónap, tehát hetek teltek el úgy, hogy ezt a kutyát napi szinten, vagy 2-3 napi szinten láttam ott a környéken kóborolni, és egyetlen egy dolgot tudtam csinálni, kiöntöttem a kapunk elé ilyen száraz kutyatápot, reménykedtem abban, hogyha az a kutya arra jár, akkor kiszagolja, megtalálja és meg fogja enni. És tudjátok, mit láttam? Kimentem a kapu elé, és eltűnt a száraz kaja. Ez egy pici reménysugarat adott nekem arra, hogy talán sikerül ezt a kis árva lelket megmenteni. És aztán kijöntöttem még egy adag kaját, és az is eltűnt, és aztán láttam is, hogy ő eszi, akkor már elkezdtem még jobban reménykedni, és volt egy olyan szituáció, amikor pont akkor akartam kimenni és önteni a kaját, amikor ő ott a kapunál volt, és amúgy félénk volt, tehát azt kell, hogy értsétek, hogy ő elmenekült mindig. Tehát nem tudtam megfogni, oda menni hozzá, vagy oda hívni, esély nem volt erre. És pont akkor értem a kapuhoz, amikor ő ott volt, és akkor így fölnézett, megijedt, érezte, hogy a kezemben van az illatát, érezte a kutyakajának, kijöntöttem elé, tehát akkor nem ment el, csak egyet hátrébb lépett, majd én léptem hátra, én mentem el, hogy odaengedjek, teret engedjek neki, és elkezdte enni aznapi adagot. Majd azt meg tudtam csinálni, kinyitottam a kaput, beengedtem, pontosabban nem beengedtem, hanem lehetőséget teremtettem neki, hogy bejöjjön, és bentre is öntöttem kutyakaját. Majd elmentem jó messzire, a kutya beszivárgott rá a kajára, én gyorsan megkerültem, becsuktam a kaput, és ezzel a kezdetét vett egy új élet. Ezzel az a reménytelenség. Figyelj, józan ésszel, mennyi esélye volt ennek a kutyának erre? Ha te lennél egy ilyen helyzetben, kutyaként, de nem emberként, kutyaként, mennyire lenne napi szinten kedved mínusz 10 fokba a csatornába aludva abban reménykedni, hogy ez egyszer meg fog oldódni? Mennyire bíznál te abban, hogy ez a helyzet, ez valaha változni fog? És tudod, amikor ezt a kutyát sikerült befogadni, 10 perc után már otthon érezte magát, és már teljesen megbarátkoztunk, semmi probléma nem volt vele soha. Azóta is velem van, és jelentem, nagyon jól van. Lenni a problémája az, hogy a kanapén aludjon, este vagy pedig a szőnyegen. Úgyhogy most itt tartunk. De én ezzel a jelenettel, vagy ezzel az életemnek ezen a szakaszán értettem meg azt, hogy mit jelent a kegyelmet kapni. Mit jelent az, hogy olyan ajándékot kaptál, amit se magad erejéből nem tudtál volna előállítani, sem igazából nem szolgáltál rá. És tudod, a többi ember az így állt hozzá, a szomszédok is rugdosták, elküldték, elzavarták. Mit akar ez a kutya itt? Erről múltkor is beszéltem, hogy az nem az én problémám. Úgy állt mindenki hozzá, hogy az nem az én problémám, és tudod, ennek a kutyának egyetlen egy dolga van annak érdekében, hogy ez az élet minősége megmaradjon, ami most van neki, nem kell érte semmit tennie. Nem kell érte megdolgoznia, nem kell érte sehogy valamit csinálnia, sem nem csinálnia valamit. Egy dolgot kell csinálnia, elfogadnia. És tudod, amikor azt mondom, hogy önbecsülés, és azt mondom, hogy kegyelem, és nézd meg ezt a példát, amit most elmeséltem a kutyáról, akkor azt mondom, hogy abból ítéld meg, kérlek, saját magad értékét, hogy nézd meg, hogy te mekkora ajándékot kaptál. Nézd a, most úgyis jön karácsony, nézd a fa alá, és nézd meg, hogy amire oda van írva a te neved, az az ajándék, az micsoda és mekkora. És tudod, ez az ajándék, ez az életed. Azt, hogy itt vagy, hogy élhetsz, ezért ne haragudj, hogy ezt fogom mondani, és magamnak is ezt mondom, de ezért nem tettünk semmit. Ezt nem tudjuk se kiérdemelni, se megdolgozni érte. Mit tettél azért, hogy itt lehetsz? Mit tudnál tenni érte? Azt, hogy itt lehetünk, és most egymással beszélgetünk, ezt mi kaptuk ajándékban. És attól kell megkérdezned Istentől, akitől ezt kaptad ajándékba, hogy mekkora ajándékot kaptam, és nézd rá az ajándékra, és abból pontosan fogod azt tudni és látni, hogy mennyire vagy értékes. Tudod, az a baj azzal, hogyha valaki a környezetétől tanult alacsony önbecsülésével odáll Isten elé, és azt mondja, hogy Uram, ez a világ, amit teremtettél, ez fantasztikus. A rendszer tökéletesen működik. Minden harmóniában van egymással. Hogyha tudod, a gravitáció csak nem tudom 10%-kal vagy 1%-kal lenne más, akkor az egész rendszer nem működne. Minden precízen a legkisebb résztől a legnagyobb részig harmóniában, önfenntartó módon, szabályozás nélkül, sőt önszabályozó módon gyönyörűen működik. Az állatok, a növények, a tengerek, minden fantasztikus. Egy dolgot viszont elszúrtál, Uram. Nézd rám! Mindent jól csináltál, csak ezt az egy dolgot nem. Ez a hozzáállás, ez ne haragudj, megint erős dolgot fogok mondani, ez borzasztó nagy ego. Ez egy akkora ego, amivel azt mondod, hogy te jobban tudod, mint Isten, hogy te miért vagy olyan, vagy egyáltalán te miért vagy. Nem állhatsz oda, ne haragudj, nem állhatsz oda Isten elé azt mondva, hogy ezt elszúrtad, Uram. Ha ez az, hogy Isten gyermekeiként, ha belegondolsz, nézd a másik oldalról. Oké, te vagy a szülő, van egy gyermeked. Ha az a gyermek, mondjuk elmentek egy rendezvényre együtt, Mondjuk egy iskolai rendezvény, teljesen mindegy. És a gyerek rosszul van felöltözve, tudod, szakadt nadrágban, rosszul viselkedik, szemetel, nem tudom, miket csinál, akkor te nem tudsz rá büszke lenni. Ha az a gyerek nem akarja önmagából kihozni azt, ami benne van, akkor te nem tudsz benne gyönyörködni. Akkor még dolgod van vele. És hadd mondjak el egy dolgot nektek. Isten gyönyörködni szeretne bennünk. Szülőként neked az a boldogság, hogy a gyerekedre büszke lehetsz. Nem az a boldogság, hogy a gyerek azt mondja a sorokban, hogy ezt nem tudom megcsinálni, én erre alkalmatlan vagyok. Ezt akarod látni a gyerekedtől? Ez esne jól, hogyha így viselkedne? Te viszont így viselkedsz. Te viszont ezt mondod, hogy nem vagyok rá képes. Nem tudom megcsinálni. Nem tud benned Isten gyönyörködni, hogyha ezt csinálod. Holott mindent megkaptál ahhoz, hogy a tökéletes önmagad légy. Aki te vagy, aki neked lenned kellene, ahhoz neked mindened megvan 100,00%-ban. Én nem tudnék jó slinglopsani lenni. Fogalmam sincs, hogy kell csinálni. Nincsenek meg hozzá az adottságaim. De tökéletes Szász Mátyás vagyok. Ami az én dolgom, ahhoz nekem mindenem megvan, hogy én azt be tudjam tölteni. Hogy az én életpályámat be tudjam teljesíteni. De nem tudok valaki más lenni. Viszont az Úr mindent megadott, neked is, meg nekem is ahhoz, hogy a tökéletes önmagunk legyünk. És akkor mi odaállunk, és azt mondjuk, hogy de hát én nem ezt akartam, vagy én nem erre gondoltam, vagy hogy ez nem jó. Szóval, hogy mondjam, a felnőtté válásnak az egyik nagyon fontos ismérve és nagyon fontos pontja az, amikor az egónkat el tudjuk engedni. Amikor valaki túlságosan magamista, egoista, az azt annyit tesz, hogy ő maga akarja vívni a harcait. Ő maga akar odaállni és megküzdeni a világgal. De ha ez az, hogy nekünk Istenben hívő emberként van egy hatalmas nagy előnyünk. Ez pedig nem más, mint hogy nem kell egyedül harcolnunk. Ezt tudod, mekkora önbecsülést ad, hogy nekem nem kellett úgy ide kiállnom, hogy az én valamilyen szinten, sőt meglehetősen korlátozott képességemre van az bízva, hogy itt mit hozunk össze együtt, milyen beszélgetés kerekedik ebből ki. Nekem nem kell úgy egy nehéz helyzettel elbánnom, hogy csak az én erőmre van bízva. Ha csak az én erőmre lenne bízva, akkor régen rossz. Akkor az egész el van lőve az elejétől, mert azt figyeltem meg, ez körülbelül 2 vagy 3 éve volt velem, hogy voltam egyszer olyan influenzás, elméletileg influenzás voltam, hogy 5 napig gyerekek kúszva mentem ki a mellékhelyiségbe, éppen hogy arra rá tudtam magam venni. Mennyi erőm volt akkor? Mennyi hatalmam volt akkor? A helyzet az, hogy aki nagyon, nagyon az ego irányába megy, nagyon magamista, ő gondolja csak azt, hogy neki van hatalma bármit itt intézni. Csak tudod, én azt gondolom, hogy ha Isten nem tartana minket úton, fogalmazzunk így, akkor itt a lépcsőn nem tudnék lemenni. És ez mondhatnánk azt, hogy most ez hogy áll az hogy viszony az önbecsüléshez, hogy akkor ez pont egy kicsi önbecsülést jelent, hogy én magamról ennyit nem feltételezek, hogy le tudok menni egy lépcsőn, és ez pont az, hogy ez az igazi szilárd önbecsülés, amikor nem csak önmagamban kell bíznom, hanem amikor valaki harcol velem, amikor valakivel együtt vívjuk a harcunkat, és van ez a sztori, tudod, amikor a fickó megy a homokban, igazából az életpályája, és a lábnyomait visszanézve azt látja, hogy két lábnyom van a homokban, tudod, Isten és ő, és néhol csak egy lábnyomot lát visszanézve, és akkor azt mondja, hogy igen, azok voltak a nehéz helyzetek, amikor Isten engem elhagyott, amikor csak egyedül mentem, és aztán később rájön, hogy nem, azok voltak azok a szituációk, amikor Isten felemelte őt, és vitte a hátán. Hadd olvasok nektek fel egy gondolatot a Bibliából. Ami így szól, ezt Pál írta. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. De Isten kegyelméből, vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Ez, tudom, amikor valaki azt mondja, hogy nem vagy elég magas, nem vagy elég alacsony, nem vagy elég sovány, nem vagy elég kövér, nem vagy elég fiatal ehhez, nem vagy elég idős ehhez, nincs elég tudásod ehhez, túl sok tudásod van ehhez, és körülbelül mindent mondanak, akkor én nekem egy gondolat van bennem, barátom, mondhatsz, amit akarsz, én Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és mindenem megvan ahhoz, hogy önmagam legyek, hogy beteljesítsem a saját utamat. Úgyhogy ez egyik iránya az én gondolatomnak, hogy afelé fordítsd a tekintetedet, akitől ezt a kegyelmet kaptad, amit kutyás példával igyekeztem nektek szemléltetni, hogy milyen az, amikor egy olyan ajándékot kapsz, amit egyszerűen a te erődből megteremteni lehetetlen lenne. És a másik oldal, még erről hadd mondjak egy mondatot, és akkor azzal befejezném ezt a kis eszmefuttatást. A másik oldal pedig a mi oldalunk. Ez eddig Isten oldala volt, ő adná ezt neked. Én adtam volna a kutyának azt az ételt, ha ő azt elfogadta volna, és szerencsére is fogadta. Neked ugyanúgy, ha tetszik ez a hasonlat, Isten kiszúrja a kapu elé minden nap az ételt. Hogy te azt elfogyasztod-e vagy sem, hogy te azt a kapun bemész-e vagy sem, hogy te utána együtt élsz-e a gazdival vagy sem, az rajtad múlik. Csak tudod, most mindjárt folytatom, amit akartam mondani, csak még ide egy gondolat, hogy ez az együtt való harc, hogy onnantól kezdve, hogy a kutya azt mondta, hogy elfogad engem gazdaként, gazdájaként, onnantól kezdve én vívom a harcait. Onnantól kezdve ez a kutya az én védelmem alatt áll. Fizikálisan is, és minden szinten. Tehát volt olyan példa, hogy kutyás éltetetáskor összefut az ember más gazdikkal, más kutyusokkal. És volt olyan kutya, hogy ott volt a másik gazdi, itt voltam én, itt van mellettem az én kutyám, ott van mellette az ő kutyája. És kicsit ilyen agresszív a típusú kutya volt a másik, bár félelemből, de most ez teljesen mindegy. Lényeg az, hogy onnan neki akart ugrani az én kutyámnak. Ez volt közöttük mondjuk egy ilyen másfél-két méteres távolság. Én itt álltam mellette, a gazda ott, a kutya ott, az én kutyám itt. És abban a pillanatban így ugrott volna a kutya, én valahogy most pontosan már nem emlékszem, hogy most jobb vagy bal kézzel, de valahogy akkor átütöttem abba a kutyába szerencsétlenbe, hogy egyből visszarogyott a gazdának a lábára. És az én kutyám az, bocs, de fel se fogta, hogy mi történt. Érted ezt, amit akarok mondani? Hogy onnantól kezdve, hogy te Istennel élsz együtt, meg fog védeni téged. Onnantól kezdve nem kell neked harcolni mindenkivel és mindennel. Onnantól kezdve te lehetsz nagyvonalú. Te lehetsz barátságos. Te lehetsz kedves még az úgynevezett ellenségeiddel is, mert hogy Isten mondta, a bosszú az enyém. Neked nem kell ezzel foglalkozni. A kutyának nem kell azzal foglalkozni, hogy a másikat megharapja, meg nem tudom, ott verekedésbe keveredjenek. Ezt én elintéztem. Tudod, ez olyan, hogy ha a kutyán felé nyúlsz, akkor mint a szemem felé nyúlnál. Tehát próbáld meg. Próbáld meg azt a kutyát bántani, amikor ott vagyok mellette. És persze én nem vagyok Isten, nem vagyok mindig a kutya mellett. De hogyha Istent elfogadod, akkor ott lesz mindig veled. 0-24. És amit akartam még mondani, és akkor tényleg ez a záró gondolat, hogy amit viszont mi tehetünk annak érdekében, hogy az önbecsülésünket növeljük, az nagyon sok apró dolog létezik a világban, amiket most nem megyünk végig, és van egy nagy jelentőségű, ami mindent visz. Ha ezt az egy dolgot te jól meg tudod csinálni, akkor robbanásszerűen és tartósan és stabilan tudod növelni az önbecsülésed. Ez pedig nem más, és nem fogjátok szeretni, amit mondok, de ez van sajnos. Ez nem más, mint az önfegyelem. Hogy definiáljam gyorsan, az önfegyelem az annyit tesz, hogy megtenni a célunkhoz elengedhetetlenül szükséges dolgokat, zárójel a kellő időben és mennyiségben, zárójel bezárva, most jön a lényeg, akár van hozzá kedvünk, akár nincs. Ugyanis, hogyha valamilyen dologgal szemben mondjuk lustaságot tapasztalunk, nincs kedved elmenni futni, de mégis ráveszed magad önfegyelemmel, és mégis elmész mondjuk futni a hidegbe, akkor az önbecsülésed nőni fog. Hogyha félsz valamitől, mondjuk félsz emberek előtt beszélni, de mégis megcsinálod, miután túl vagy rajta, az önbecsülésed nőni fog. Hogyha egy kellemetlen ügyfelet föl kell hívni, és rettegsz tőle, de mégis megcsinálod, akkor az önbecsülésed abban a pillanatban és tartósan beépülve nőni fog. Tehát én azt láttam, hogy a mi részünkről, ez a két dolognak össze kell érnie. Engedd be Istent, és fogadd el az ajándékát, és te meg tedd meg azt, amit gyerekként megtennél ahhoz, hogy a szüleid büszkék legyenek rád, mert Isten gyönyörködni akar benned és az eredményeidben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Tisztségem bemutatni a következő neves beszélőt. Milyen jó gondolat volt. Köszönjük szépen, Mátyás. A kutyás példára én biztos visszatérek még. Úgyhogy egy nagyon kedves barátomat szeretném bemutatni. Az eredményes élet találkozónak igazából ő az egyik oszlopa. Van jó néhány, Attila most nincs itt, Rafi a kamera mögött, de az, akinek talán én személyesen így a szolgálatomban és a hitéletemben az utóbbi években a legtöbbet köszönhetem, az az, aki most beszélni fog, egy magát hobbi történésznek mondja. Ezt mindig elmondom róla, mert ilyen emberrel még nem találkoztam. Több mint 1000 történelmi könyvet olvasott el, amikor Magyarország, vagy Európa, vagy így kicsit így a világ történelemről kérdezel, akkor olyan, mintha egy hollywoodi filmalkotást indítanál a megfelelő ponton, látod a háttéreseményeket, kinek mi az érzése, ki honnan jött, úgy értem, olyan részletekre derül fény, amit nem is tudtam, hogy lehet tudni. Úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel, azt hiszem egy rövid gondolattal Kálmán Ernőt.
Hát köszönöm szépen, Sanyi, ezt a bemutatást, de megnehezítetted a dolgomat. És hát ezt viszont is mondhatnám, hogy a hit életemben egy mérföldkő volt, amikor megismerkedtünk. Nem tudom, hogy hány, nem ismerjük egymást sokatok, és lehetünk őszinték, csak mi magyarok olyan szégyellősek szoktunk lenni, így nem szeretünk ilyen interaktívak lenni, de hányatoknak meredek elképzelés, hogy Isten létezik? Nyugodtan. Oké, köszönöm az őszintességeteket. Hát nekem is az igazából Isten egy elkoptatott szó, ami olyan sok mindent jelenthet. Hogyha azt mondom, hogy Isten, akkor nagyon, nagyon sok mindent érthetek az alatt. De azon gondolkodom, hogy vajon mit jelent embernek lenni, ahogy Matyi is beszélt. És igazából meg vagyok lepve, mert nem számítottam rá, hogy most beszélni fogok, és nem kaptam meg a témát se. De csak azon tűnődtem, hogy mit jelent embernek lenni. És egy vicc jut az eszembe, már egyszer elmondtam, de talán van, aki nem ismeri. Állatkertben felvételt hirdetnek munkára. Jelentkezik egy ember, és kérdezi, hogy mit kell csinálni, már a végső elkeseredés küszöbén van, mert nincs munkája, éhezik. És az állatkertben mondja a munkaügy is, hogy hát elpusztult az állatkertnek a majma, és helyettesíteni kellene. És hát jó, de miből áll ez? Hát semmi különös, adunk egy jelmezt, teljesen tökéletes, ugrabugrálni kell, magokat kell felszedni a földről, ha bedobnak egy banánt, azt meg kell lenni, mozgásba kell lenni, makogni kell, nem túl bonyolult. Hát gondolkodik, hát nincs más választás, elfogadja az állást, el is kezdi, ugrál, makog, szórakoztatja a látogatókat, eszi a banánt. Igen, nem, de nap végére eléggé elfárad, és már kicsit szédül is a sok ugrálástól, és egy óvatlan pillanatban átesik a szomszédos ketrecbe, ahol egy oroszlán fekszik. Úgyhogy fékeveszett módon elkezd ordítani, ugye félti az életét, üvölt, mire az oroszlán megszólal, csöndesebben te féleszük, mert mind a ketten elveszük az állásunkat. Szóval a kérdés az, hogy mit jelent embernek lenni. Bocsánat. Vajon tényleg a véletlen művei vagyunk? Nem vagyunk mások, mint jól fejlett majmok? Gyakorlatilag állatok, vagy esetleg biomechanikai gépezetek, vagy pedig egy teremtő intelligenciának az alkotásai. Ugyanis Matyi is beszélt értékről, önbecsülésről, nagyon sok mindenről, de a kérdésem a következő. Vajon mekkora értéket tulajdoníthatok magamnak, hogyha mindössze egy állat vagyok? Vajon mekkora lehet az önbecsülésem, hogyha nem vagyok más, mint az evolúció egy terméke? Vajon vágyhatok-e valami többre, mint pusztán a túlélésért folytatott küzdelemre, hogyha tényleg ez az igazság, hogyha Isten nem létezik? Vajon mekkora jogaim vannak? Mi akadályozza meg, hogy én oda menjek Matyihoz, és bocsánat, fogjak egy pisztolyt, és meghúzzam a ravaszt? Ki mondhatja meg, hogy ehhez nincsen jogom? Ki mondhatja meg azt, hogy én értékesebb vagyok, mint egy majom? Mert kimondva vagy kimondatlanul emberként így gondoljuk. Ne vicce, én nem vagyok egy állat, én nagy méltóságra vagyok hivatva, én egy ember vagyok, ha meggyilkolnak, azért öregen börtönbe mész. És most már az állatvédők kiharcolták azt, hogyha megölsz egy állatot, bizony azért is megbüntetnek. De mindannyian tudjuk a lelkünk mélyén, hogy valami többek vagyunk. Rengeteg mindent sorolhatnék, hogy mit jelent az emberségünk. És leginkább most csak így, csak szökelek egyet a gondolatommal, az, hogy keressük a gyökereinket. Nem tudom, hogy a zsiráfoknak van-e közösségük, akik keresik, hogy honnan származnak a zsiráfok. Vagy nem tudom, hogy láttál-e majmot gyönyörködni egy naplementében, ahogy keresi a szépséget. Nem tudom, hogy hány állat törekszik arra, hogy ő jó állat legyen, hogy etikus állat legyen. És hogyha elgondolkozunk magán az etikán, zavarba kell, hogy ejtsen, mert ez az evolúció ellentör. Senki sem képes az evolúció elméletnek megfelelően élni az életét. Öregem, ugyanis akkor tudod, mit kellene tenned? Akkor nem szabadna dolgoznod, akkor vedd el, ami kell neked. Erőszakkal. Az erősebb túlélése dominál. Ez működteti az evolúciót. Akkor így kellene élnünk. Akkor miért szeretnék jó ember lenni? Akkor miért gyönyörködik a szépségben? Hiszen engem csak a funkcionalitás érdekel. Kit érdekel, hogy szép? Működjön. Tudod, nem érdekelnek a színek. Legyen minden fekete-fehér, ha az evolúció igaz. És csak olyan sok mindent sorolhatnánk még. De minket hajt valami. Belülről egy vágy. Arra, hogy legyen az életünknek célja és értelme. És mit tagadás, hogyha az evolúció elmélet igaz, akkor az egyetlen célja az életednek az a halál. Arra születtél. Bármennyit tanulsz, bármilyen jó kapcsolatokat építesz, bármilyen sikeres leszel az életben, egy nap egy sírkő marad belőled. Ne haragudj, hogy ezt mondom. Egy temetőben. És hogyha azt gondolod, hogy a neved fennmarad, sokáig, ha csak nem vagy az egyetemes történelemnek az egyik emblematikus figurája, akkor azt kell, hogy mondjam, az unokád már nem fog emlékezni a vezeték nevedre se. A sírkövet pedig 50 évenből egy kidőlt, bedőlt luk lesz, és senki nem fogja megvásárolni már. És bocsássatok meg, csak szeretnék, hogyha szembenéznénk élesen ezekkel a dolgokkal. Tudjátok, hogy mit vettek el tőlünk ebben a világban? Az éles gondolkodást. Hogy élesen nézzünk rá a dolgokra. Hogy mi van akkor, hogyha én a véletlen műve vagyok. Akkor ez az egész itt hiába van, hogy összejöttünk. Hiába. Mert ez az információ is el fog veszni. Láttatok már olyan sírkövet, amire az van írva, hogy itt nyugszik egy elégedett halott? Akkor mi értem? Azt mondja a Biblia, hogy most egy picit leegyszerűsítve, ha milliárdos vagy ha hajléktalan, ha nincs Isten, tök mindegy. Gondolj bele, tök mindegy, hogy élted az életet, hogyha a halál lezárja, és utána nincs emlékezet, és vége, és ez egy hiába valóság. De szeretnék valamit mondani. Hogy félünk Istentől, és nem beszélek sokat, egy pár percet szeretnék kérni. Félünk Istentől, tudjátok miért? Mert pontosan tudjuk, hogy milyeneknek kellene lennünk, és tudjuk, hogy nem vagyunk azok. Nem vagyunk képesek rá. És még mondok egy merészebb állítást, valamennyien tudjuk, hogy létezik Isten. Valamennyien sejtjük a lelkünk mélyén. Én emlékszem, amikor ateista emberként éltem, üzletember voltam, és mi tagadás, jól ment a sorom. És tudjátok mit? Rettegtem, hogy Isten létezik. egyszer valaki mondott nekem érveket, műszaki ember vagyok, tehát nem vagyok ostoba annyira, de ha megnézem a világunkat, akkor egy nagyon precízen megtervezett élőhelyet látok. A fizikai törvényekkel, a természeti törvényekkel, mindennel. Ha egy picit megvizsgáljuk az embernek a felépítését, akkor elámulunk. Hihetetlen. És csak valakivel beszélgettem, hogy egy mondatba szét lehet zúzni a véletlen kialakulásnak az elképzelését. Ez a mondat pedig az, hogy semmi sem képes önmagát létrehozni. Hiszen akkor már hatást kellett volna gyakorolni azelőtt, mielőtt létezett volna. Értitek ezt? Értitek? Semmi nem képes önmagát létrehozni. Ezt a könyvet megtervezték és kinyomtatták. De önmagát nem képes létrehozni. Hogyan lenne rá képes akkor az univerzum? A maga bonyolultságával és összetettségével. Isten létezése filozófiai szükségszerűség. És aztán kicsoda Isten, félnem kell tőle, vagy nem, látom az alkalmatlanságomat, nem vagyok jobb, mint is, sőt, biztos vagyok benne, hogy egy őszinte összehasonlításnál alul maradnék, sokatokkal szemben, nem vagyok jó ember, akkor mit csináljak mégis? Nekünk nem akármilyen Istenre van szükségünk, hanem egy szerető Istenre, aki szeret bennünket, aki elfogad olyannak, amilyenek vagyunk. Ez az egyetlen lehetőségünk. És aztán fogalmam sincs, hogy Sanyi mit fog mondani, mivel fogja folytatni, de csak hadd olvassak valamit a Bibliából nektek. Sokszor emlegetjük, hogy Isten, de kicsoda ő. Rólam is el lehetne mondani pár dolgot, a jellemzőimet, vagy mivel foglalkozom, de mi a nevem? Szeretem, ha a nevemen szólítanak. Kicsoda Isten? És a Jelenések könyvében azt olvasom, hogy Isten meghal. Hogy lehet ez? Ezt egy vallásban se láttam. Egy vallásban se láttam, hogy Isten meghalt volna. Itt pedig Jelenések könyve első fejezet, 17. vers. János apostol beszél. Mikor pedig láttam őt, Istent látta. Leesém az ő lábaihoz, mint egy holt, és rám veti az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És az élő pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Isten meghalt, és aztán mégis élt tovább örökkön örökké. Kicsoda lehet ő? Hogy lehet, hogy meghalt? És aztán egy nagyon érdekes dolog, a Római Levél 6. fejezetben itt van a megfejtés, hogy ez hogy lehet, és kicsoda ő. Kilencedik. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Aki az az Isten, aki teremtett bennünket, az Jézus Krisztus. Erről szól a Biblia. Hogy mit jelent embernek lenni, azt egyedül ő mondhatja meg nekünk. Amikor eljött és azt mondta, hogy emberré leszek, Isten emberi testet öltött, és azt mondta, hogy nem kívánom, hogy olyanná legyél, amilyen én vagyok, mert sosem leszel rá képes, így hát én leszek olyan, amilyen te vagy. És megtette azt, amit mi sosem tennénk meg, csak olyan nagyon könnyen. Isten alázatos volt, és lekicsinyítette magát a mi kis léptékünkre. És figyeljetek, amikor itt élt, és az egész Szentírás erről szól, hogy megmutatta azt, hogy milyennek kellene lennünk. És mi gyűlöltük őt ezért. Mert nagyon szép volt. Láttuk benne azt a szépséget, amit saját magunkban szeretnénk látni. És tudtuk, hogy sose tudjuk meghaladni ezt a mértéket. És ezért megöltük őt. Többek között ezért. És aztán feltámadt, és tovább él. És aztán Sanyi, gondolom fogsz beszélni majd róla, hogy mi ez az egész, vagy nem tudom, nem akarok vágányt állítani neked, de tovább beszélni se szeretnék, mert csak esetleg még egyet hadd olvassak fel nektek, hogy mennyit ér valami? Mi az értéke? Amennyit hajlandók érte fizetni, igaz? Mi egy embernek az értéke? Isten mekkora fizetséget adott, a fiát adta oda. Úgyhogy amit Matyi is mondott, hogy az önbecsülésem, az értékem az abból fakad, hogy Isten szeret engem. kibeszélhetetlenül. Hihetetlen értéket képviseltek. És ha azon gondolkodom, hogy én is hihetetlen értéket képviselek, akkor igazán az a gyanúm, hogy egy elképesztő történetbe keveredtem. Mert tudom, hogy valójában önmagamtól nem vagyok értékes. És csak még egy Isten alázatáról és a szeretetéről. Ézsaiás könyve. Körülbelül 750 évvel a Jézus Krisztus megszületése előtt írta le ezeket az eseményeket. Ez egy profécia, a Biblia proféciákra épül. Azok egy emberi eszközökkel meg nem jósolható események. Isten így hitelesítette a Bibliát. Egyébként a Biblia az egyetlen olyan könyv, amiben beteljesült proféciák találhatók, több mint 3400. Úgyhogy hogyha találsz még egy ilyen könyvet, kérlek, azt jelezd nekünk. Csak szeretném mondani, hogy a Föld bolygón nincsen még egy ilyen könyv. Többek között innen tudjuk, hogy ezek az írások Istentől ihletettek. Tehát, kire ismertek rá? Megvetett és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtettük, megvetett volt és nem gondoltunk rá. Pedig a mi betegségeinket viselte és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jó lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. És aztán olvashatnám tovább, és itt elhangzott egy szó, hogy békesség. És ez hiányzik a szívünkből. Hogyha nincs békesség a szívedben, ha önmagaddal nem vagy békességben, az önbecsülésed nincsen, nincs, hogyha nem tudod, hogy milyen értékes, hogyha nincs békéd, akkor senki mással sem tudsz békében élni. Ha nincs béke a szívedben, senki mással sem tudsz majd békében élni. És ez az utolsó gondolat, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy Isten megbékéltesse magát veled. Szeretne békét kötni. És Bonaparte Napóleon és Első Sándor cár békét kötöttek. És mind a ketten, ez még Napóleon bukása előtt volt, és mind a ketten nagyon, nagyon fellélegeztek, mert úgy gondolták, hogy mind a ketten egy nagy fenyegetés elől menekültek meg. És csak azt szeretném mondani, hogy én nagyon fellélegeztem, amikor Isten békét kötött velem, mert egy nagyon nagy fenyegetés elől menekültem meg. Köszönöm.
Nem tudom, bírjátok még? Van még rám egy kis kapacitásotok? Szeretném, hogyha nagyon jól éreznétek magatokat. Tudom, jól érzitek magatokat? Szeretném, hogyha ha értenétek, hogy egy nagyon jó helyen vagytok. Hogy most valami nagyon jó történik. Tehát tényleg nagyon jó. Mindig dörzsöltek vagyunk mi emberek. Megtanultunk dörzsöltnek lenni. Nem, én emlékszem, amikor 20 évesen kerestem a választ az élet nagy kérdéseire, azt mondtam, hogy nem hagyom magam megetetni. Hányan mondtátok már magatoknak azt, hogy nem hagyom magam megetetni? Én ne viccelj, tehát hogy ez komoly dolog. Az életemről van szó, a te életedről van szó, meg akarsz vezetni. Meg akarsz vezetni. Mire akarsz rávenni engem? Ez a gyanakvás van ott bennünk, és nagyon sokszor jogosan, nagyon sokszor megvédjük magunkat attól, ami más, attól, ami különbözik. Nagyon sokszor vannak elképzeléseink arról, hogy minek kéne lennie, és minek nem. De tudom, hogy most néhány perc alatt mindazt, amit az elmúlt 20 év a szívembe tett, nagyon nehéz lesz átadnom nektek. De ha csak egy dolgot mondhatok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon jó helyen vagytok. Nagyon, nagyon jó dolog történik most. És nem tudom, nem akarok én se sokat beszélni, de valószínűleg fogok. És két dolog jut az eszembe, két dologról szeretnék beszélni. Az egyik, és most egy picit úgymond hátralépek, és azt mondom, hogy figyeljetek, ismeretelmélet. Oké, nagyon, ez nem távoli dolog lesz, nagyon közeli, ez nagyon vonatkozik rád. És ez arról szól, hogy bármit, amit tudsz, vagy tudni vélsz, azt vajon honnan tudod? Hogy lehetsz benne biztos, hogy amit tudni vélsz, amit igaznak tartasz, az tényleg úgy van-e, hogy megfelele a valóságnak? Miért olyan nagy kérdés ez? Mert döntéseket hozol az alapján, amit tudsz, vagy tudni vélsz, döntéseket hozol, úgymond vágányt állítasz az életeden. Ha a jég nagyon vékony, és én tudom, hogy a jég nagyon vékony, akkor nem lépek rá. Döntést hozok az alapján, amit tudok, vagy tudni vélek. De kit érdekel, hogy a jég milyen vastag, vagy vékony? Senkit, addig, amíg békésen áldogálok a tóparton, de nagyon elkezd érdekelni, amikor gyanús hangokat hallok magam mögül az erdőből. Olyan hangokat, amilyeneket ilyen északi, havas, erdős katasztrófa filmekben lehet hallani, amikor a repülőgép lezuhan, ketten túlélik, és egyszer csak ezt ismerjük. És ezek a hangok csörtetéssel, egyre nagyobb gyakorisággal az erdő felől közelednek. Előttem egy befagyott tó nagyon vékony jéggel, mögöttem meg farkasok. Az, amit tudok vagy tudni vélek, meg fogja határozni, hogy mit teszek. Ha a jég elég vastag volna, ha tudnám, hogy a jég elég vastag, ha hinném, hogy a jég elég vastag, rámernék lépni és menekülnék. De ha azt gondolom, hogy a biztos fagyhalál vagy fulladás vár rám, ahogy beszakadok, akkor nem menekülök. Biztos értitek? Az én kérdésem ez, hogy honnan tudod, amit tudsz? Hogy lehetsz benne biztos? És nem kételyt akarok ébreszteni, hanem arra akarok rámutatni, hogy az életünk egyik kulcskérdése a bizonyosság. Az életünk egyik kulcskérdése megérteni a valóságot, amiben élünk, mindegy, hogy az milyen. Teljesen mindegy, hogy te vagy én, vagy bárki mit gondol a valóságról, hanem egyetlen egy dolog számít, milyen az ténylegesen, és hogy vajon te, aki a saját életedet, saját felelősségen éled, tudod-e, hogy milyen? Hogy annak alapján olyan döntéseket hozz, amelyek a javadra vannak. Hogy olyan döntéseket hozz, amelyek a javadra vannak. Az információ, a bizonyosság, a valóság nehézségeiről és lehetőségeiről, a nyitott és csukott ajtókról, arról, hogy ki vagy te valójában, sorsdöntő. És figyelj, ki a bánatot érdekel, hogy te mit gondolsz? Most komolyan, mit számít, hogy mit gondolsz te? Hogy mit gondoltál idáig te? Ha az, amit gondolsz, egy tévedés. Úgy értem, megteszem azt, hogy leélem az életemet Egy tévedés alapján csak azért, hogy következetes legyek önmagammal? Ez az az ego, amiről Matyi beszélt. Hülye vagyok és büszke rá. És ne érts félre, nem téged hülyésztelek le, hanem azt mondom, hogy mindannyiunk tudása limitált. Mindannyian abban a drámában élünk, hogy tudnunk kell, hogy mit lehet és mit nem, hogy menekülhetek-e vagy sem, hogy kell-e egyáltalán vagy sem, és a tudásom limitált. És muszáj újabb kérdéseket feltennem, és muszáj rá a valósággal összhangban lévő válaszokat kapni. Értitek ezt? Persze, hogy értitek, ezért vagytok itt. És itt hagyd legyek egy picit kezdeményező. Az életünket, a sikerünket, a boldogságunkat, az élet élményünket, azt, hogy holnap reggel örömmel, reménnyel, boldogan ébredsz-e föl, vagy űzve, futva, akár aggódva, leginkább, legalapvetőbben a világképet határozza meg. A világképed. Az mindenkinek van. Tudtad, hogy van világképed? Mindenkinek van. Vagy jól definiált, tudatos világkép, amin gondolkozott, vagy csak ilyen sodródó, ami úgy ránk ragadt. Nem gondolkoztam én ezen még sokat, de vagy így, vagy úgy, de van egy elképzelésem a világról. És ez az elképzelésem az alapvonatkoztatási rendszerem mindenben, ami vagyok, és amit csinálok, és amit gondolok. És ez az alapvonatkoztatási rendszerem az én képemmel kapcsolatban is. Erről beszélt Matyi, és erről beszélt Ernő, hogyha én nem vagyok semmi más, csak egy kereskedelmi termék, egy biológiai robot, egy gép. Jó, nem vagyok gép, egy nagyon bonyolult gép vagyok, amit már embernek hívnak. De valójában nincs minőségi különbség köztem és a kocsim között, csak mennyiségi. Azaz én sokkal összetettebb vagyok, mint a kocsim, de végül is én is csak egy gép vagyok. Egy annyira összetett gép, amelyet egy ponton embernek hívunk, és amit egy ponton nem lehet bezúzni büntetés nélkül. De valójában csak azért nem lehet bezúzni, mert mi társadalmilag megegyeztünk, hogy megvédjük egymást, és nem engedjük magunkat bezúzni. A kocsikat még be lehet zúzni, az embert már nem, mert mi társadalmilag megegyeztünk. Létrehoztunk egy védelmi hálót, de ha belegondolok a dolog gyökerébe, ez csak ezeknek a fura gépeknek egy önvédelmi rendszere. Attól még csak egy gép vagyok. És ahogy megnézem a történelmünket, láttuk, hogy ez a közös megegyezés ez néha megborul. A második világháborúban megborult. Egy kisebbség, aki nagy hatalomra jutott, azt mondta, hogy én másképp gondolom. Ezt a védelmi hálót feloldjuk. Mégpedig úgy, hogy a gyengéket, az öregeket, és néhány fajt, attól megszabadulunk. És az alap, amin ezt tették, az gyakorlatilag egy evolucionista, marxista gondolkodás volt. És nácizmusnak hívják. A közmegegyezés, amely eddig védett, megváltozott. Hoztak egy új egyezményt, ahol az erősebb túlélése, az ária faj nemesítése lett a cél. És igazából semmilyen erkölcsi alapja nem volt az emberiségnek azt mondani, hogy állj! Ezt nem lehet. Miért nem lehet? Miért nem lehet? Csak gépek vagytok. És olyan, hogy erkölcs, mindenek felett való mérce helyes és helytelenről nincs, hanem statisztikai etika van. Megállapodás. És mi most úgy állapodtunk meg, hogy ti nem kelletek. Atyő? Ez az, amiben hiszel? Ez az, amiben hinni akarsz? És így van? Tényleg így van? Csak egy gép vagy? Mert ha csak egy gép vagy, akkor semmi mással nem tudod magad mérni, csak a teljesítményeddel. És nem ezt tesszük? Nem ezt tesszük mi emberek? Nem akkor vagyunk elégedettebbek magunkkal, hogyha jól teljesítünk? Persze, a kocsimat is akkor szeretem, ha gyorsabb. És téged is akkor szeretlek, ha hasznosabb vagy. Hasznos vagy nekem? Hasznos vagy valakinek? A világképed határozza meg, hogy hogy fogsz gondolkodni magadról, a körülötted lévő emberekről, a lehetőségeidről, az életedről, mindenről. A végső vonatkoztatási rendszer, átgondoltad, hogy miben akarsz hinni? Vagy csak hiszed azt, amit már lenyomtak a torkodon? Ki mondta neked, hogy csak egy gép vagy? Az iskolában tanították, a társadalmunk általánosan elfogadta, a kultúránk ezt képviseli, és te hoztál már e felül egy döntést? Te is egyetértesz ezzel? Vannak bizonyítékaid? Vannak érveid mellette vagy ellene? Gondolkoztál már azon, hogy ki vagy? Figyelj, ez nem vallás. Ez az életed. Hogy értem, az életed. Ne viccelj. Átléped. Nincs rá időd. Bosszant. Mit akarok mondani? Ismeretelmélet. Mindent, amit tudsz, vagy tudni vélsz, tudnod kell kötni a valóság tényeihez. Ahhoz, hogy biztos lehess benne, hogy a feltételezésed valaminek az igazáról, vagy hamisságáról megfelel a tényeknek. Tudnod kell kötnöd a tényekhez. A tőlünk függetlenül valóban létező dolgokhoz. És hogy egy nagyon hosszú történetet lerövidítsek, mi Ernővel és néhányan gondolkodók körülöttünk ezt a munkát elvégeztük. Nagyon-nagyon komolyan vettük a magunk és mások életét. Muszáj volt, hisz minket is ugyanúgy kényszerített az élni akarás, a boldogság keresés, a siker iránti vágy, mint ahogy titeket is. És azt mondtuk, hogy az életet nem akarjuk csak úgy megúszni, hanem a csupa nagybetűvel, a legtöbbet ki akarjuk belőle venni, amit csak ki lehet. És nagyon-nagyon sok kérdést föltettünk, nagyon kemény kérdéseket, olyanokat, amik nagyon jó kérdések, amikre választ kapni gyógyító, amire ha van jó válaszod, akkor igazi nagybetűs életet találtál. És ezeket összegyűjtöttük, és konferenciákat tartunk erről. Egész napos rendezvényeket, ahol hozzád és hozzánk hasonló válaszokat kereső, gondolkodó embereknek segítünk jó kérdésekre jó válaszokat találni. Úgymond együtt gondolkozunk. Létrehoztunk egy honlapot annak érdekében, hogy ezek a konferenciák ne csak személyesen látogathatóak legyenek, hanem megismételhetőek. Bármikor fölmész az internetre, és audio talán nem, de videó formában meg tudod őket nézni. A honlap címe visszavalósághoz.hu, és a címe nem véletlenül ez, mert azt gondoljuk, hogy a valóság mindannyiunk számára érvényes, és a siker, az érvényesülés, az emberi élet beteljesedése a valósághoz való ragaszkodásban gyökerezik. Mi van tényleg? Hogy van tényleg? Hogy van igazából? Mik az igazi lehetőségeim? Ki vagyok én? Ki vagy te? Hogy élhetem az életemet? Vissza a valósághoz.hu. És azt hiszem, 4 konferenciánk volt eddig, Ernő, vagy 3? 5 ember, le vagyok maradva, 5 konferencia. Az első 2 talán a legizgalmasabb. Talán a második, igaz? A másodikkal kezdeném, második számú konferencia. A nulláról indulunk, a legalapvetőbb szintről, hogy egy ember választ akar kapni az élet nagy kérdéseire, nagyon szigorúan, nagyon realistán ránéz arra, amire van, és mire jut. És mire jut. Vissza a valósághoz.hu. Nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlom nektek. Örülök, hogy itt voltál. Isten áldjon, szia! Nem mész még el. Jó. Ilyen teljesen megszokott nálunk, hogy jövünk, megyünk, mert ugye ez a reggeli időpont valakinek kényelmes, tud maradni, valaki rohan a munkába, valaki később jön, valaki hamarabb, úgyhogy ha menned kell, csak nyugodtan indulj. És egy gondolat még, és egy hosszú történetet rövidítek így le. Én materialista ateistaként éltem az életemet. Még sikeres vállalkozó nem lettem, ahol rájöttem, hogy sokkal több minden történik az emberi siker körül, mint amit materialista, ateista emberként meg lehet magyarázni. Egész egyszerűen tapasztalati úton átestem azon, hogy több van itt, mint egyszerű fizika, kémia, mint egyszerű biliárd golyó effektus, ahol az egyik golyót meglököm, ütközik, és egy zárt rendszerben úgymond determinálva lehet tudni, hogy mi következik. Azt láttam, hogy meglököm a golyót, megtörténik, és az egyik eltűnik. Meglököm a golyót, és nem ütköznek. Meglököm a golyót, és nem gurul el odáig. Persze, mert nem löktem olyan erősen, de ugyanúgy löktem. Erősebben löktem, mint előbb. És azt láttam, hogy oknak a tapasztalatom szintjén nem mindig ugyanaz volt az okozata. Mint amikor játszom a fiammal. Benji, 5 éves, és medzsizünk. Szeretek medzsizni? A matchbox, tudjátok, kis autó, és egymásnak gurítjuk. 3-4 méterre ül tőlem, én tőle, és egymásnak gurítjuk. Aztán azt csináljuk, hogy kirakunk kis katonákat, az a legjobb, kis katonák, tankok, minden, és a magickel kell őket eltalálni. És akkor gurítunk, nem szabad dobni, gurulnia kell, ez nagyon fontos, és akkor ki hányat tud elütni, nagyon jó játék. És a játék egészen kiszámítható addig, amíg a cica be nem avatkozik. Ahogy a cica is elkezd játszani, az eddigi tiszta ok-okozati láncot egy újabb szereplő megtöri. És azt vettem észre az életemben, hogy mintha lennének a játéknak nem látható szereplői, akik bekavarnak a játékba. És ahogy én erre materialista, ateistaként rájöttem, nagyon keményen nyomozni kezdtem. Üzletemberként azt mondtam, hogy csak nem leszek ilyen elrugaszkodott, ilyen spirituális, hát csak nem leszek, hanem tényszerű, gyakorlatias. Rájövünk, kinyomozzuk. Lehet, hogy a valóság tágabb, mint aminek eddig gondoltam. Lehet, hogy nem természet felettinek kell hívni, hanem a természeti több, mint aminek eddig gondoltuk. Nem erről szól a tudomány, hogy újabb meg újabb kutatások révén újabb és újabb mélységeit fedjük fel annak, ami létezik. Honnan tudnám én, hogy mindent tudok, ami van? Ahhoz, hogy mindent tudjak, ami van, ahhoz mindenütt jelenvalónak és minden tudónak kéne lennem. Elképzelhető, hogy van olyan, amit én eddig nem tudtam, de majd most rájövök, kinyomozom. És ennek a nyomozásomnak az eredményeként eljutottam egy könyvhöz. Ide adnád nekem ezt a könyvet? Ez egy szép börtokban van, de ebben a börtokban gyanítom, hogy egy Biblia van. Hogy a bánatba jutottál el a Bibliához? Nagyon jó kérdés. Úgy jutottam oda, hogy találkoztam egy amerikai üzletemberrel, aki azt mondta, hogy sok más filozófiával szemben, és sok más filozófiának a könyvével szemben, ő erről a könyvről be tudja bizonyítani, ezeket a szavakat használta, ami nekem üzletembernek nagyon tetszett, hogy az első betűtől az utolsóig a valóságot definiálja, és hogy az az Isten, akiről ez a Biblia ír, az létezik, és hogy ő tényleg az, akinek ebben a könyvben leírja magát. Most mindez számomra nem mondott volna semmit, ha nem használta volna azt a csúnya szót, hogy bizonyítás. Mert ez azt követelte tőlem, hogy adjak neki egy esélyt. Öregem, ha te ezt be tudod bizonyítani, akkor csücs le ide, és láss hozzá. És ő, ahelyett, hogy mellé beszélni kezdett volna, mit csinált, lecsücsült és hozzálátott. Nem volt könnyű dolga, mert amiben csak tudtam, belekötöttem, ismerjétek a rendőrt, kössön bele ebbe az oszlopba, ácsorgunk. Tehát, hogy ez nekem ment.
Ez a kicsit ellenőrzi a kocsi működő alkatrészeit, kapcsolva az indexet. Jó, most nem.
Még egy vicc el kell mondjam, az első sorból jött Pétertől, azt mondja, a rendőrnek ellenőriznie kell a gépkocsi alkatrészeit. Ellenőrizze az indexet. Most jó, most nem jó. Hol tartottunk? Bizonyításnál tartottunk. Mindjárt abba hagyom. Bizonyítás. Figyeljetek! Bebizonyította. Jogi történelmi bizonyítékok százait hozta nekem másfél hónap alatt. Nem tudtam, mindbe belekötöttem, egyikbe se tudtam úgy belekötni, hogy, hogy megboruljon. Azóta úgymond a filozófiai bizonyítás az egyik szakterületem lett, apologetikának hívják, arról szól, hogy egy józanul gondolkodó ember számára hogyan lehet igazolni, hogy a Biblia igaz, az első betűtől az utolsóig, és hogy az Isten létezik, és hogy az, akinek ebben a könyvben vallja magát. A tantárgy, amit az akadémiánkon tanítunk, fél éves, de nem elég hosszú. Ha két fél éves lenne, az sem lenne elég. Gyanítom, hogy két teljes évet tudnánk a bizonyítékok felsorolásával, kritikájával, illetve igazolásával tölteni. A bibliai világkép bizonyítottsága páratlan. Nincs még egy olyan filozófia, sőt merem mondani szakterület, akár üzleti, akár társadalmi, akár tudományos, amely olyan mennyiségű, olyan megalapozottságú bizonyítékkal van alátámasztva, mint a bibliai világkép. Amikor a Matyi az előbb azt mondta, hogy figyelj, amikor Isten kiteszi neked a megoldást, akkor ő nem úgy mondta, hogy Isten, hogy remélem, hogy van egy, mert ha nincs, akkor rossz nekem, ezért gondolok magamnak egyet, hanem úgy mondta, hogy ezeknek a bizonyítékoknak a nagy része a rendelkezésére áll, és egy mély meggyőződéssel, tudással tudja, hogy Isten van, és az, akinek vallja magát. Óriási különbség. És amit Ernő is mondani próbált, és amit most befejezésként én is mondok, hogy ahogy ezt a könyvet olvasod, és ahogy kiderül, hogy kinek is mondja magát a valóságosan létező Isten, akkor egy ámulatos, egy hihetetlen üzenetet találsz. Mintha egy tündérmese válna valóra. Túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. Képzeld el, hogy a világ mindenség ura, a legnagyobb hatalommal bíró lény, és most válaszd le a vallásról. Képzelj el valami nagyon méltóságteljest, valami nagyon hatalmasat. Képzelj el valami gyönyörűt, de közben ellentmondást nem tűrően, nem is tudom, erőset. Mint a gravitáció, vagy a nap, vagy bármelyik természeti törvény. És képzeld el, hogy ez a valaki a saját gyermekeként szeret téged, és önmagát kész odaadni érted. Ha választania kell, hogy te halj meg, vagy ő, akkor azt mondja, hogy én fogok meghalni. Ha jön a golyó, és ki kapja, te kapd, vagy ő kapja, akkor ő eléd lép, és ő kapja a golyót. A legnagyobb hatalom, a legvégső bíró, az egyetlen igazi tekintély, az egyetlen igazi viszonyítási pont végtelenül szeret téged. Ez a Biblia üzenete. És ahhoz, hogy ezt értsük, ezt ő illusztrálta is. És ezzel az illusztrációjával valójában ténylegesen megoldott egy metafizikailag létező, egy valós problémát. És ez a probléma az, hogy az ember, mint olyan, elszakadt Istentől. Hányan tudtok ezzel egyetérteni? A mai világ, de nem csak a mai, ha visszamegyünk a korokban, minden generáció elszakadt a gyökereitől. És ez az elszakadás oda vezetett, illetve szoros egységben van azzal, hogy, és egy nagyon népszerűtlen szót fogok mondani, hogy bűnösök vagyunk. Polgári törvénykönyv, ismeritek? Börtönök. Azok az emberek vannak ott, akik vétettek a törvény ellen. És ilyen módon minden ember elmarasztalható, minden ember vétett az isteni törvény ellen. Mi az isteni törvény? Nagyon egyszerű, a szeretet. Szeresd fele barátodat, mint te magad. A szeretet a végső törvény. És ez a törvényszegés minket elválasztott Istentől. Az élet az volna, hogy kapcsolatban vagyunk vele. Az élet az, hogy befogadott minket a házába. Az élet az, hogy kapunk enni. Az élet az, hogy megvéd minket. Az élet, hogy szeret minket. Az élet nagyon nehezen képzelhető el, csupa nagybetűvel, enélkül a személyes kapcsolat nélkül ő vele. De a bűneink, a saját döntéseink úgymond jogi értelemben elválasztanak tőle. 2000 évvel ezelőtt názereti Jézus Krisztus Isten testet öltött. Honnan tudjuk? A Bibliából. Honnan tudjuk? Több száz bizonyítékkal. Jogi történelmi bizonyítékkal. És mit csinált? Meghalt. Miért? Hogy nekem és neked ne kelljen. Egy helyettesítőként magára vállalta azt a fizetséget, azt a büntetést, amit nekünk kellett volna megkapnunk. Létezik-e ennél nagyobb szeretet? És azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez rád érvényes legyen, semmi egyebet nem kell tenned, csak elfogadni. Hallottátok már ezt a furcsa szót, hogy evangélium? Evangélium. Sok vallásos körben lehet hallani. Ez egy görög szó. Örömhírt jelent. Örömhír. Hallottátok már az örömhírt? Milyen örömhírt? Azt az örömhírt, hogy Isten az egyetlen, akinek lenne joga elítélni, annyira szeret, hogy meghalt helyetted, hogy téged soha ne érjen utolítélet. Ez az örömhír. Hogy aki hisz Jézus Krisztusban, a megváltóban, annak örök élete van. Örök élete van. Hogy a kaja kint van a kerítés előtt. Ez az örömhír. És az ajtó nyitva van. És aki bejön ezen az ajtón, aki Jézus Krisztus, azt mondja, én vagyok az ajtó, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is általam. Én nekem meg kellett halnom ahhoz, hogy te bejöhess, de ha te elfogadod, amit én tettem, akkor szabadon bejöhetsz, csak fogadd el. Egy igen, mint annak a kutyusnak megenni a kaját, és bejönni a következő falatért az ajtón. És örök életem van. Hittem a názáreti Jézus Krisztusban. Történelmi, jogi bizonyítékok százai, ezrei támasztják alá a hitem megalapozottságát. Nem egy fantazmagóriában, nem egy mesében, hanem egy valós történelmi eseményben hittem. És örök életem van. Csak ennyi. Egy ajándék, amit nem tudok kiérdemelni, nem tudok érte megdolgozni. Nem is kell érte megdolgoznom. Nem kell megjavulnom ahhoz, hogy megehessem azt a kaját, amit szeretetből és kegyelemből, ajándékból kaptam. Csak meg kell ennem. Úgyhogy nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy oké, de mit tegyek, ha meg akarok békülni Istennel? Oké, mit tegyek, hogyha ez egész, hát bár furcsa, de valahol észszerű. Mit tegyek, ha akarok tenni egy lépést előre? A válasz az ez, fogadd el a názáreti Jézus Krisztust, mint megoldást az életedre. Mint a megváltót. Mint amikor adósságod van, és valaki kifizeti helyetted. Mekkora az adósság? 42 milliárd. Forint? Nem dollár. Azt nem tudom kifizetni. Így van, nagyon helyes felismerés. De valaki van, aki ki tudja. És ő ki is fizette. Sziasztok. Kifizette a tartozásodat. Itt a kérdés. Elfogadod, hogy ő kifizette helyetted? És ha igen, örök életed van. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és engedjétek meg, hogy egy furcsa dologgal zárjuk. Lehet, hogy nem vagy... Oké. Okay. nem vagy egy vallásos ember. Én sem vagyok. De egy dolgot mégis nagyon-nagyon szívesen teszek. Szívesen beszélek Istennel. És ezt úgy hívjuk, hogy ima. Semmi másról nem szól, mint hogy ha gondolunk ő rá, akár ki is mondjuk, de nem fontos. Ő azt hallja. És egy valódi párbeszéd alakul ki. Egész rendkívüli. Hallod őt válaszolni. Nem mindig, nem azonnal. Néha összekevered a saját gondolataiddal azt a csendes halk hangot, amin megszólít téged. De én szeretném egy egyszerű imával befejezni ezt az alkalmat. Én meg fogom hajtani a fejemet csak a tisztelet kedvéért egymás iránt, akár ti is megtehetitek, és mondok egy nagyon rövid imát, és hogyha gondolod, mondd el velem. Vagy ha nem, akkor csak próbálj emlékezni rá, és valami hasonlót egyszer mondj el a teremtődnek. Életed egyik legnagyobb lépése lesz. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és egy rövid imával zárjuk ezt a mai alkalmat. Mindenható, teremtő Isten, tudjuk, hogy te most itt vagy, ott vagy mindenütt, és mindig. De most szeretnénk megszólítani téged, és talán életünk legfontosabb döntését meghozni. És ez az, hogy elfogadunk, mint a megváltónkat. Hogy az örömhírt hallottuk, hogy 2000 évvel ezelőtt testet öltöttél, leéltél egy életet itt a földön, és aztán meghaltál. Helyettem. Helyettünk. És azt mondod, hogy ha hiszünk ebben, ha ezt elfogadjuk, apró betűs rész nélkül, csak egyszerűen gyermeki hittel, akkor örök életünk van. Hát mi ezért jöttünk most. Szeretnénk ezt elfogadni. Hiszek benned. Názáreti Jézus, a Messiás, adj nekem örök életet. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és nagyon sok szeretettel látunk titeket, hogyha örömmel visszajönnétek, minden pénteken találkozunk, és körülbelül 8 és 10 óra között itt vagyunk együtt. Jövő pénteken, Ernő, te tudsz jönni? Ernő, te leszel akkor a beszélő, utána már karácsony van, igaz? És a rákövetkező héten új év, vagy hogy van? Két ünnep között? Csak a dátumot nézzük meg. Hogy? Mindjárt meg. Második az jó, péntek. Igen, 26-án nem leszünk. 19-e jövő hét Ernő, és akkor gyakorlatilag másodikán vagyunk legközelebb. Jó? Tehát jövő hét, 26-án nem, és akkor másodikán legközelebb. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Egy kis beszélgetésre én még örömmel maradnék veletek, viszont ha minden igaz, akkor a kamerákat megint leállítjuk, meg a hangfelvételt is. Köszönöm szépen, sziasztok, akik videóról néztetek minket, és mi meg maradunk egy beszélgetésre még. Minden jót!